Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Meseház minden kedves hallgatóját, a ma esti házigazdák.
Berni, Emőke,
Enikő.
Én meg Bajko Melinda vagyok. A ma esti mesét Emőke hozta nekünk. Kezdjük is akkor most vele.
A vitézszőcs. Egy szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy tűje, egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyereke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem, még puliszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagyon ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puliszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony egész puliszkát is fölfaltak volna. Megragszik a szőcs, még a légy is őt koldulja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy marad a halva. Ejnye, gondolja a szőcs, hát csak ugyanolyan erős ember volnék. De ez igazán nem hittem volna, hiszen akkor vivált keresztúr, menjünk, próbáljunk szerencsét. Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta. 20-at egy csapásra. Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá. Eleget sírtak, rittak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. Feleségesen különben, de a szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy a nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a föld kerekségén. Elindult hát, ment mendeggel, s útközben egy rengeteg erdőbe ért. Nagyon elfáradt, leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög egy retentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a szőcsöt, nyakába a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet, éppen jó volna nekem szolgálnak. Mindjárt köszönti is, mégpedig illendően. Adjon Isten földi! Adj Isten, mondja a szőcs nagy kurtán. Hát csak ugyan olyan erős ember volna kent, hogy 20-at egy csapásra, mi? Dünnyögte a szőcs. Nem szegődnél be hozzám, szolgálnak? Már hogyne, ha jobbért fizet? Megalkuttak hirtelen. A szőcs 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord, egyebet semmit sem csinál, s mikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitéz szőcs kezet csapocs azt mondja, itt a kezem nem disznóláb, ördög atyám fia, ebb aki megmásolja. Azzal elmentek haza az ördöghöz, kinek éppen annyi gyermeke volt, mint a szőcsnek, talán még egyel vagy kettővel több. Amikor hazaértek, az ördög fiúk egy cseppig megitták a vizet, a szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon vizet a kútról. Haj, szegény feje, töprenget tűnődött, hogy már most ő mit csináljon. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudja cipelni a kúthoz, de vízzel tele, meg sem tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet utána küldöttek. Megjegy szegény szőcs, hogy már most mi lesz vele. Nagy ijegységében, hogy valamit csináljon, egy fával elkezdett ásni a kút körül. Kérdi az ördög, mikor odaér. Hát te mit csinálsz, vitéz szőcs? Én bizony, felelte a szőcs. Azt gondoltam, hogy minek járjak ki vízért minden nap, egyszerre hazaviszem az egész kutat. Jaj, azt ne tedd, rimánkodott az ördög. Mert vak az anyám, s még belé talál esni, inkább én hordok vizet helyetted. Hát hiszen úgy jól van, mondta a szőcs, jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet. Másnap fáért küldöttek a szőcsöt, de egyszerre 3 ölet kellett volna, hogy hozzon. Úgy bizony, de mikor elég volt abból neki 3 hasáb is. Törte a fejét, mit csináljon. De csak hiába törte, nem került ki abból okosság. Unalmában azt a rengeteg sok ölfát, amit csak levágva volt az erdőben, darabonként kezdte összekötözni. Az ördögök nem győzték várni, és megint egyet utána küldöttek. Éppen akkor ért oda, amikor a szőcs kötözgette a fákat. Hát te mit csinálsz? Kérdezi az ördög. Mi te? Csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe. Egyszerre hazaviszem mind, ami van. Az olyan nagy haraggal mondta, hogy szegény ördög csak úgy meghőkölt a nagy ijegységtől. Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye azt, mert ha most hazaviszi, ami fa van, akkor elégetnék, s térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordogatja apránként. Eközben az ördög belekapaszkodott egy nagy bükkfának a hegyébe, s húzta lefelé, hogy majd így kötözni a tövéhez a fát. Amint húzza, elkiáltja magát. Jaj, jaj, gyere hamar, vitézszőcs, fogd meg ezt az ágat, mert a nadrágom szíja elszakadt. De már ezt nem tagadhatta meg a szőcs, megfogta a fahegyét. Hanem abban a pillanatban, ahogyan az ördög eleresztette, a fa hegye visszacsapódott, s úgy eldobta a szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélére esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik a szőcs utána, s hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vicces szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, szitta a nyulat, mint a bokrot. Hitvány állatja, az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni. Nézzen oda az ember, s vége hossza nem volt az zúgolódásának. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak, s elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz szőcsöt, s akkor is kifog rajtuk, kifizetik az egész bérét, s hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel küldték ki a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostort, s egy buzogányt vitt magával. Mikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög. No te vitéz szőcs, mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadlám, tudsz ekkorát rittyenteni azzal az ostorral, mint én? Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe, mondja a szőcs. Mert az Isten Istenem ne legyen, ha akkorát nem rittyentek, hogy a szemed ki nem fordul attól. Hát forduljon, kötekedett az ördög. Csak rittyents előbb te, biztatá a szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, s akkorát rittyentett, hogy a vitéz szőcs ilyetében keresztül esett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta. No ez ugyan nem volt valami erős rittyentés, ördögkoma. Hanem most már takard el a szemed, ha azt nem akarod, hogy kiforduljon. Az ördög meggondolta, hogy annak bizony fele sem tréfa, s befogta a szemét. A vitéz szőcs nem kellett több, hirtelen felkapta a buzogány, s úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg feleszmélkedett. No, mondta a szőcs, mikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt. Ki tud nagyobbat rittyenteni, ördögkoma, he? Tete, nyöszörgött az ördög keservesen. Most csak menjünk haza. Még csak most kerekedett az igazi nagy ijegység az ördög familiában, mikor meghallották a vitéz szőcs legújabb cselekedetét. Mindjárt leöntöttek egy zsákot aranyjal, s odaadták, hogy vigye haza, hogy többet színét se lássák. De már azt nem teszem, pattogott a vitéz szőcs. Ha azt akarjátok, hogy itt hagyjatok, hozzátok el a béremet, s különben itt maradok, amíg a 3 esztendő ki nem telik. De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füstől. Inkább hazavitték a zsákaranyat, csak ott ne maradjon. A vitéz szőcs előre ment, s hamarabb hazaért, mint az ördög, ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte feleségét a csűrbe, ahol ketrecből töltsön meg egy zsákot polyvával, s éppen akkor jött be vele, amikor az ördög is megérkezett. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, s mondja, nézze, édesuram, tiszta színaranyjal van tele. Addig szolgáltam, míg kent odajárt. Az asszony csak ugyanúgy tette, hogy az ura mondta. Mikor az ördög látta, hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy a zsákaranyat csak fellódította a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem nézett, míg az erdőig nem ért. Itt találkozott egy farkassal, s ezt kérdi tőle. Hova futsz olyan lelkedből, ördögkoma? Jaj, jaj, ne is kérdezz, farkaskoma. Vagy te nem hallottad a hírét a vitéz szőcsnek? Aztán elbeszélte, hogy mi minden vitéz dolgot nem cselekedett az az ember. Nagyot kacagott a farkas, s az erdő zengett, zúgott beli. Mikor aztán magához tért a kacagástól, felbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza a szőcshöz, vegyék el tőle az aranyat, hiszen az egy gyönge tepelák ember. Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsák aranyat. Hanem csak olyan formán ment vissza, ha egy járamot csináltattak, s abban mind a ketten befugóztak, mert attól félt, hogy a farkas cserben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, teljék kedve az ördögnek. Járamot csináltattak, befugóztak, s úgy mentek a szőcs udvarába. Ott éppen javában játszották a szőcs fiai, amikor észrevették, hogy az ördög járomba fugózva jön a farkassal, azt hitték, hogy a farkas is neki hozza, elkezdett hát kiabálni. Né, apám farkast is szolgált! Egy másik gyermek meg azt kiáltja. Az ördögöt cseresszük el, az ördögöt cseresszük el. Haj, megjött az ördög a szörnyülködéseken. S alól neki vesd el a magad, megfutamodott járomostól farkasostól együtt. Eleget bátorította a farkas. Ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög. Nem hallotta semmit, futott csak, ahogy győzte. Addig futott, míg a farkas feje a fa ikrébe felakadt, s járom pálcája eltörött, s ő szaladott tovább. Talán még ma is szalad. A vitéz szőcs megszabadult szépen az ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész háza népével a temérdek sok aranyból.
Kerek élet fája, szép 12 ága, szép 12 ágán 52 virága, 52 virágán 7 gyöngy erecske, gyöngylevelecskén, 24 erecske. Gyöngylevelecskén, 24 erecske.
Milyenek találjátok ezt a vitéz szőcsöt? Valóban annyira vitéz volt, vagy igazából miben állt a vitézsége?
Vakmerő volt.
Használta az eszét.
Fúfangos.
Igen, igazából az összes próbatételt hogyan oldotta meg?
Észre.
Így van, tehát nem megkéveselkedett, ahogy a legtöbb ember szokta, ugye, hanem előre kigondolt terv alapján cselekedett. A neveletek úgy a hétköznapokban, hogy kaptok valamiféle feladatot, és akkor egyből nekiestek, annélkül, hogy végig gondolnátok, hogy hogy osztjátok be az időtöket, mikor kellene, hogy kellene megoldani, hogy lehetne egyszerűsíteni. Hogy szoktatok eljárni?
Én legalábbis nekiugrok, és akkor így a végén nézem, hogy nem is úgy kellett volna, és akkor már nincsen idő, hogy végig gondoljam még egyszer, hogy megcsináljam még egyszer, de akkor én már úgy jól van, és akkor nem kapom meg a maximális pontot például, vagy...
Neked ez a tapasztalatod akkor?
Igen.
Legtöbbször nekiugrok, és akkor jövök rá, hogy hát ezt nem így kellett volna kezdeni.
Hogyha hamarabb tudom, ugye, hogy mi lesz a feladatom, akkor így legtöbbször esténként ma akkor szoktak jó ötletleim lenni, végig gondolom, hogy akkor most milyen ötleteket lehetne abba belevinni, és utána pedig neki kezdeni.
Amikor írtuk egy felmérőt, akkor hogy jártuk el? Egyenként veszitek a feladatot? Egyáltalán átolvassátok-e előre a feladatokat, vagy pedig veszitek egyenként, és amit tudtok, megcsináljátok, amit meg nem tudtok, azt kiadjátok. Hogy jártuk el?
Elolvasom.
Elejétől végig?
Igen. És amikor, hogyha így valami eszembe jut, azt hamar beírom, amíg el nem felejtem, és akkor utána úgy jobban elkezdek gondolkozni rajta, hogyha még marad ilyen.
Én úgy vagyok, hogy először nekiugrok azoknak, amit odafigyeltem órán is tudom, és akkor azt ott megcsinálom. De ha például ilyen szövegértés van, akkor először muszáj elolvasom a szöveget, mert ha nem, akkor nem értem meg a kérdéseket.
Honnan tudod, hogy tudod azt a feladatot, ha előre nem olvasod át az egészet?
Én most konkrétan így a matematikára gondoltam, hogy meg kell oldani egy feladatot, és azt ott már órán csináltunk hasonlót, és odafigyeltem, akkor azt ott meg tudom csinálni.
Tehát ránézésre?
Igen.
Látod, hogy ez ilyen típusú feladat, ezt tudom, ezt meg tudom csinálni.
Igen, de hogyha például magyarban ottan, hogyha szövegértés van például, akkor azt muszáj átolvassam.
De úgy sose csináltad, hogy amikor a feladatlapot megkaptad, akkor A-tól Z-ig elolvastad? Először?
Először nem.
Mindig nekiugrasz az első feladatoknak.
Igen. Egyenként szoktam venni a feladatokat és úgy oldani, és amit nem tudok, azt kiadjam, és azután pedig azokon gondolkozom.
Azért azt ugye tisztázhatjuk, hogy ma a legnagyobb probléma nem is az, hogy tudjuk vagy nem tudjuk a feladatokat, hanem az idő. Hogy mennyi időnk van, és hogy osztjuk be ezeket, hogy hatékony legyen. Hogy lehetne ezt? Akár felmérőírásban, de bármilyen más feladat elvégzésében, hogy lehetne az időt hatékonyan beosztani, vagyis észre állni a dolgokhoz, ne pedig erővel?
Logikával.
Mit jelent ez?
Az, hogyha ez például ennyi, és az a másik kétszer annyi, akkor az...
Tehát megpróbálod kiszámolni, hogy mi körülbelül mennyi időbe kerül?
Igen.
Tehát megsatszolni, hogy ez igen. Körülbelül ennyi, ez ennyi, és akkor hogy osztod be, vagy
hát
hogy oldod?
Úgy, hogy először a nehezebbet veszem, és akkor utána a könnyebbet, mert akkor mindig úgy van, hogy ha az utolsó két perc van még, akkor gyorsan a könnyebbet meg tudom oldani, de akkor ami nehezebb, azon még gondolkoznom kell.
Ti is így vagytok vele?
Én egyszer azt csinálom, hogyha én felmérőről beszélünk, hogy megoldom egyszer azokat, amiket így tudok és könnyűek, azután pedig hagyok több időt a gondolkozásra és a többi nehezebb feladatokra.
Emőke?
Úgy, ahogy Berni is mondta, hogy előbb, amiket tudok, azokat megoldom, csak akkor utána gondolkozok a többi, hogy azt, hogy is kellene, hogyha pont azt a dolgot nem tudom.
Van egy nagyon érdekes úgynevezett 3 perces teszt, amivel rá lehet az embereket vezetni arra, hogyha odafigyelek az utasításokra, akkor mennyivel könnyebben, hatékonyabban tudom elvégezni a dolgokat. Most azért nem akarom a poénját lelőni, mert meg fogom veletek majd egyszer tanórán csinálni. Mert hogy ezt én már több osztályban, sőt szülőkkel is csináltam, és bizony ők maguk is rájöttek, hogy hűha, nem is gondolták volna, hogy időnként mennyi időt elpazarolunk fölösleges körökre, már pedig ha odafigyelünk arra, hogy mit kell csinálni, és megfelelően osztjuk be az időnket, akkor nagyon-nagyon sok hasznunk lehet belőle. Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy első lépésben bármi feladat van, számba venni, hogy ezek a lépések, amiket meg kell csinálni. Megnézni, hogy melyek egyszerűbbek, melyek nehezebbek, melyek mennek könnyebben, úgy mondják ezeknek, hogy rutin feladatok, azokat nagyon gyorsan el lehet végezni, és utána nekiállni kibontani a hátralevő időben a nehezebb feladatokat. Például a vizsgákon tapasztaltam a diákoknál, hogy nekiállnak kidolgozni a nehezebb tételeket, és elszöszmöszölnek velük, és akkor az utolsó percekbe ébrednek rá, hogy ott még maradtak nekik feladataik, amiket nem csináltak meg, pedig rutin feladatok lennének, és értékes pontokat veszítenek vele, ha nem tudják időben befejezni. Ezért mindig azt szoktam mondani, hogy először elolvasod A-tól Z-ig a feladatokat, amiről tudod, hogy tudod, az gyorsan a feladatlapon leírod, és akkor a piszkozatlapon neki kezdesz kidolgozni, megoldani azokat a feladatokat, amik már munkásabbak. De ott is az a lényeg, hogy az időt úgy beosztani, hogy ez nehezebb ugyan, de biztos, hogy tudom. Meg tudom oldani, csak az időt rá kell szánnyom. Amelyik feladatra úgy gondolod, hogy nem igazán tudod, azt hagyja a legvégére. Kár azzal időt pocsékolni, mert akkor esetleg nem fog időd jutni arra, amit tudsz, és értékes pontokat veszíthetsz. Az, hogy egy feladatsor milyen sorrendben van összeállítva, az a mi vizsgáinkon szinte mellékes. A vizsgákon nem sorrendbe kérik a feladatokat, hanem te a saját belátásod szerint tudod beosztani. És ez nagyon előnyös, mert hogy az idődet te tudod beosztani, csak erre figyelni kell. Ez hívják, hogyha stratégia. És hogyha ezt nagyon jól begyakorlod, akkor a vizsgákon ez nagyon megkönnyíti a munkamódszeredet. Ugyanez gyakorlatilag bármilyen munkában, bármilyen feladat megoldásnál nagyon hasznos. De ehhez mindig ugye az kell, hogy lássam egészbe a problémát. Ezért szoktam azt mondani mindig, hogy olvasd el elejétől végig a feladatokat. Olvasd el, hogy megérted-e. Olvasd el, hogy hogy értetted. Ha esetleg nem, akkor még mindig van lehetőség utána nézni, hogy ezt hogy is értik, mit is kell itt csinálni, és utána beosztan az idődet. De ez ugyanúgy a hétköznapi feladatokban is, vagy épp egy felmérőnél, az otthoni munkában is. Most éppen ünnepek voltak, előtte nagy készülődések. És úgy gondolom, hogy néha hatalmas időt pocsékolunk el fölösleges körökkel. Ti ezt hogy látjátok? Hogy az ünnepi készületekben mennyire hatékonyan működnének az emberek, hogy körülöttetek, vagy ti magatok?
Egyszerre sok mindennek nekifogok, személy szerint, és akkor így, amikor egy dologgal is meg vagyok félig, a másikkal is félig, akkor így úgy érzem, hogy a kettő összeütközött, hogy mind a kettőt egyszerre kéne csináljam, és akkor ezt minden évben megtapasztalom szinte, de mégse csinálom úgy, ahogy kéne, mert akkor én így egy csomó időt így eltöltök, hogy le vagyok külve, mert hogy azt is meg kéne csinálni, azt is meg kéne, meg azt is, és hogy van üres időm, amíg az, mit tudom, meg kéne száradjon, de végül is, hogyha neki fogok egy másiknak, akkor így a kettő így annyira összeütközik, hogy ez is kéne, és az is kéne egy egyszerre, hogy egyik se várhat, és akkor így.
És hogy tudnád ezeket az összeütközéseket kiküszöbölni?
Hát úgy, hogy külön fogjak neki, de akkor mindig azt gondolom, hogy akkor még biztos, hogy ezt meg tudom csinálni. Mindig azt gondolom, hogy meg tudom csinálni, de mégse sikerül. El kéne magamtól döntsem, hogy na most tényleg így már tapasztaltam, hogy tényleg nem tudom megcsinálni, de sose sikerül.
De ezeket a tapasztalatokat nem tudod felhasználni arra, hogy a következőkor, amikor neki fogsz, akkor hatékonyabban működjön, hogy rájöttél, hogy na ez így nem fog menni, akkor próbáljuk másként.
Próbáltam, de mégis nem tudom, így nem...
Tehát még nem értél oda, hogy érzed, hogy ezt hatékonyan tudjad az idődet beosztani. Ez is tanulás dolga, igen. Meg lehet tanulni, csak ez is ugye gyakorlat kérdése.
Például ugye mi sütöttünk anyukámmal ketten, és ameddig az egyik sütemény sült, és ugye elő volt készítve, a másik süteményt is begyúrtuk addig, hogy így tudjunk haladni is a sütésekkel, tehát hogy ne kelljen várjunk.
És az úgy működött, tehát úgy időben úgy egyik a másikat beérte, tehát, és meg is lettetek úgy a időben. Más hétköznapi dolgokban is igyekszel az idődet úgy beosztani, hogy mindenre jusson, és valahogy kihasználni az üres időket is?
Igen.
Emőke?
Velem is sokszor van az, amit Enikő is mondott, hogy neki fog egy dolognak, és akkor még egynek, és akkor amikor mind a kettőt kellene befejezni, akkor meg nem tudja, hogy melyiket kell folytassa.
Valamiféle tervezést a hétköznapokban szoktatok-e készíteni? Előre látom mondjuk egy hétre, hogy milyen feladataim vannak, és akkor betervezem, hogy ekkor azt fogom csinálni, akkor azt fogom csinálni, és esetleg üres időket azért, hogyha valamivel megcsúszok, vagy valami közben, akkor arra is legyen idő, és persze legyen pihenni, meg szórakozni is idő. Van-e valamiféle ilyen napi ütemtervetek, vagy heti ütemtervetek?
Hát így, ami nagy dolgok, azt egy ilyen határidő naplóba vezetem, de így, hogy 10 percekre így nem, mert akkor nem tudom, hogy akkor egy héter azelőtt, nem tudom, hogy egy hét múlva mi fog bekövetkezni, hogy valaki jön-e, vagy valami lesz-e. És így a nagyobb dolgokat így igen vezetem, de este szoktam, hogy mindig, amikor lefekszek, akkor így tervezek, és akkor van, amikor így nagyobb dolgokat, de általában a másik napot meg szoktam tervezni, de az van, hogy amikor így jóval előtte tervezem meg, akkor mindig valami úgy közben jön, hogy éppen, hogy csak elérek arra, amit az a nagy dolog, amire el kellett volna jussak.
Tehát neked van határidő naplót?
Van.
Muszáj tervezni, mert nem lehet anélkül semmit se csinálni, de sokszor nem jön össze, amit terveztem.
Jut mindenre időd, vagy vannak dolgok, amire néha azt kell mondani, hogy na ez most nem fér bele?
Hát van olyan, hogy nem fér bele, pedig nagyon szeretném, de sehogy se lehet.
Nem is pont így van, hogy így betervezem ugye a másnapra, hogy mi lesz akkor most a dolgom, vagy például, hogyha ilyen plakátokat kell készíteni, akkor mikor kezdek neki, de van, amikor muszáj valamit elhalasszak, amiatt, hogy be kell fejezzem másnapra a másik dolgot.
Tehát a határidők azért időnként felülírják ezeket a tervezéseket. Meg lehet tanulni persze hatékonyabb időbeosztásban élni, és ma ugye, amikor mindenki rohan, akkor szinte szükségszerű, hogy az időnket megtanuljuk jól beosztani. Egy lényeges, hogy mindig maradjon időnk magunkra, családunkra, szeretteinkre, a pihenésre, a feltöltődésre is. Mert amikor az ember csak használja az energiáit, akkor nagyon hamar kifárad. De meg lehet tanulni. És én azt kívánom nektek, hogy sikerüljön egyre hatékonyabban, egyre jobban beosztani az időtöket, és hogy ezáltal sikeresebbek legyetek a hétköznapi tevékenységeitek során. Köszönöm a mesét, köszönöm nektek, hogy megosztottátok a gondolataitokat. A kedves rádióhallgatóknak megköszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék Jézus Krisztus!